Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! A 17. századnak a egyház történelménél vagyunk, amikor 10. Ince volt a pápa, 11 éven át. Az ő idejére esik, már a múlt alkalommal a befejezésben említettem, az úgynevezett jánzenizmus. Ez tulajdonképpen egy dogmatikai szakadás az egyház újkori történetében. A jánzenizmus megmagyarázom később, hogy mi is ez a, mik a tételei ennek a jánzenizmusnak, az eretnek tanítása. Ez tulajdonképpen legnagyobb veszélye nem az volt, hogy dogmatikai elemzés szerint a kálvinizmusnak, mint egy utójátéka, hanem az, hogy nem fejedelmi udvarokból indult ki, nem világi területeken, világi érdekekből és világi érdekért kívánt harcolni az egyház ellen, hanem onnét indult el, hogy a legveszélyesebb egyházi körökből, szerzetesi és szerzetesnői kolostorokból, püspöki udvarokból és papi házakból, és ott jelentkezett a legveszélyesebb a templomokban. Amit el akart venni az egyháztól, az nem valami világi jogkör volt, vagy a püspökök kinevezésnek a joga, vagy bármi hasonló egyházpolitikai tény, hanem az Isten iránt való meghittség, bizalmát és hitét akarta elvenni az emberek szívéből. Isten közellétének gondolatát és öntudatát. Hideg és idegen messzeségbe kívánta zárni a hívők elől az Eucharisztiát, az oltári szentséget. És mindez egy, az egyháziak rétegéből kiindulva az áhítat nevében és a hitbuzgalom nevében történt. A jánzenizmus egyszerre volt téves misztikai és hitbuzgalmi irány, és téves alaptételeken felépülő dogmatikai forradalom. Hajszál erejé visszavezetnek a tridenti zsinat után meginduló kegyelemtani harcokra, de ez csak a jánzenista tan egyes tételeinek a felvetődését magyarázza meg, és nem a mozgalmat. A 17. és a 18. századnak ez a nagy belső eretnegsége Jánzen Kornél lőveni egyetemi tanár nevéhez fűződik, az ő tételeinek közvetlen forrása, amint egy két nemzedékkel előtte ugyancsak lőveni katedrán tanított Bajusz Mihály volt, akinek a kegyelemtanra vonatkozó 79 tételét még 5. Szent Pius pápa ítélte el 1567-ben. Jánzen, aki hosszú időn át volt a dogmatika tanára Lővenben, majd iperni püspök, mint egy két évtizeden át tanulmányozta Szent Ágoston tanításait, és végül egy Bajusz véleményeitől erősen befolyásolt műben kívánta összefoglalni a Szent Ágostoni gondolatvilágnak a kegyelemre vonatkozó tanítását. Műve, Augustinus, azaz Szent Ágoston tanítása a lélek egészségéről, betegségéről és orvosságáról. A könyv 1640-ben jelent meg. Ebben a könyvben a Szent Ágostoni tételek egyéni csoportosítására támaszkodva, amellett érvel Jánzen, hogy az áteretű bűn, amelyel születik az ember, az őssülőknek a bűne, az ember természete, ezen bűn által az embernek a természete egészen megromlott, és semmire sem képes Isten parancsainak a teljesítésére. Az így megromlott emberi természetnek semmiképpen sem áll a tulajdonában, hogy Istent tiszta és odaadó szeretettel szeresse, hanem a maga vétkes ösztöneinek uralma alatt áll, és minden külső tette és benső indulata önmagában értéktelen. Egyedül az isteni kegyelem képes az anyaghoz való kötöttségtől megszabadítani az igazi, Istennek tetsző tisztaság és átsugárzottság állapotába tenni. Akinek az Isten ehhez kegyelmet ad, az megmenekült, akinek pedig nem ad ilyen külön kegyelmet, az mindig az áteredő bűnnek a fogja marad. Jánzen véleménye alapjában véve egyszerű és könnyen megcáfolható dogmatikai tévedés. Gondolatainak átütő ereje alig van. Könyvének megírása épp úgy nélkülözi az eredetiséget, mint a szellem vagy művészi előadás lendületét, és ő maga is nagyon-nagyon halvány egyéniség, a harcos lendület épp úgy hiányzik belőle, mint a szellemi vagy mozgalmi szervező erő. Egyébként nem volt rossz püspök. Egyházmegyét jól kormányozta. Gondolatai csak dolgozó szobájában formálódtak ki. Könyvének megjelenését meg sem érte, az csak halála után 1638-ban adta ki személyes barátja és eszméjének a híve, de Vergier de Huron, a későbbi szentsziráni apát, félig meddig a szellemi élet iránt érdeklődő ember, félig világfi, félig udvaronc, akit sok szál fűzött az előkelő párizsi társasági körökhöz. A könyv 1640-ben jelent meg. Jánzen személye kapcsán eszméi hamarosan szószólókat kaptak a Löweni Egyetemen, észak-franciaországi papi és szerzetesi körökben, azon kívül de Vergier társasági divattá tudta tenni a párizsi szalonokban és kolostorok falai között, hová a divatos regények előbb találtak bemenetet, akkoriban, mint a vallási áramlatok. Egyszerre sokan tárgyalták Jánzen könyvét, és vele kapcsolatban kegyelemről beszéltek. Jánzen tanítása innét ebből az elindulásból lett az előkelő társaság misztikai mozgalma is. Jellemezte később élesen és cinikusan, amikor így ír, ha meggondoljuk, tulajdonképpen nem volt valami kedvező dolog Jánzennel együtt abban hinni, hogy az Isten mindenféle lehetetlen és végelláthatatlan kívánságot állít fel az emberrel szemben, filozófiailag is nehezen igazolható, benne hinni nem valami megnyugtató. De mindenki számára volt valami titkos öröm abban, írja Voltaire, hogy a vallottan révén egyáltalán egy párthoz tartozik, vagy gyűlölheti a jezsuitákat, vagy kitűnik a sokaságból. Ezek az általános szellemi nyugtalanságok csak hamar valóságos szekta képződéséhez vezettek, írja Voltaire. A Jánzen könyveinek lapjairól elindult, a Löweni Egyetemen tanítási nyilvánosságot nyert, az egyháziak körében híveket, a párizsi társaság legelőkelő szalonjainak szervezetében propagandát szerzett mozgalom hamarosan szabatos formákat, középpontot és vezető réteget is kapott. Mégpedig egy Párizshoz közeli, igen előkelő és gazdag cisztercita apáca kolostornak, a Port Royalnak gazdagságát és előkelő hölgyeinek, királyi udvarig és legmagasabb rangú főpapokig terjedő összeköttetéseit. A Port Royal a századfordulón, mint a legelőkelőbb franciás családok férhez nem ment leányainak a menedéke, osztozott a hasonló kolostorok teljes elvilágiasításában. Nagy stílű társasági élet középpontja volt, tagjai továbbra is látogathatták ismerőseik és hódolóik, farsang idején még nagyszabású álarcos bálokat is adott, amelyeken az apácák tündöklően kiöltözve maguk is részt vettek. Az 1600-as évek elején még az sem keltett semmi feltűnést, hogy Arnold Antal, a párizsi parlament ügyésze, politikai szolgálatok fejében keresztül vitte a királynál, hogy 12 éves leányát, Mária Angelikát nevezze ki a kolostor apátnőjévé. Az ifjú apátnő éppen olyan világias életet folytatott, mint társnői, fiatal lovagok csoportja kereste fel, rendszeresen a kirándulásokra mentek, táncestiek és ünnepélyek váltogatták egymást. Egy, az akkor még nem is jelentkezett jánzenizmustól teljesen független lelki élmény hatása alatt időközben 17 évessé lett Mária Angelika apátnő, és egy csapásra megszüntette a kolostor világias életét, elzárta a világias érintkezések elől, magas fallal vetette körül, elegáns ruhák helyett vezeklő ruhák, bőjt, puszta szalmazsák következtek. Majd a kolostor mocsaras fekvésére hivatkozva Párizsban szerzett anyaházat, oda beköltözött. Az elhagyott első kolostor viszont a főváros szellemi élettel rokon szenvező tagjainak vált vendéglátó és pihenő helyévé, az Illumává, valóságos akadémiájává. Egymás után csatlakoztak hozzájuk az előkelő nemesi és polgári társaság tagjai, államférfiak, ügyvédek, teológusok és filozófusok, köztük a kitűnő tehetségű Arnald család tagjai, egyre többen mindenekelőtt maga Angelika nagybátyja Arnald Antal is. Különös, mindenképpen feltűnő szerzetesi élet kezdődött itt, és az új lakók a Port Royali remeték lecsapolták a mocsarakat, templomot építettek, iskolát tartottak fenn a gyermekek számára, és erős befolyás alatt álltak a Saint-Cyráni apát érdekes és lenyűgöző egyéniségének. Az újból egészségessé tett helyre újra visszatértek az apácák, mire a Port Royali remeték az egyik közeli majorba költözködtek. A túlbuzgó apátnő most már a francia előkelő társadalmi világ szellemi és lelki életének reformját tűzte ki fő célul, és hatásával az összeköttetéseivel divattá tudta tenni, hogy a párizsi társaság öltagjai csupa nagy szalontartó dáma a Port Royallal tartsanak fenn állandó szellemi érintkezést. Egyesek állandó lakosztályt tartottak fenn a kolostorokban, hogy oda visszavonuljanak, mint valami romantikus lelki magányba. Voltaire élesen gúnyolódik felettük. A nagy Condé herceg unokájáról, Longueville hercegnőről azt írja, egyformán íres a polgárháború emlékeiről, mint szerelmi kalandjairól. Most, hogy öreg lett, és nem volt semmi dolga, elhatározta, hogy szent lesz. Vel gyűlölte az udvart, és égető szükségét érezte annak, hogy továbbra is intrikálhasson. Azért egyszerre janzenista lett, írja Voltaire. Nem érdekesség nélkül való külsőségei ennek az eretnekségnek, ahol a fehér palókás dámák, fiatal lovagok, becsvágyó és világias papok, elegáns udvaroncok vitatkoztak a teológia végső kérdéseiről. Időközben pedig kibontakoztak a janzenizmus teológiájának az egyháztól merőben eltérő hitéleti következtetései. Janzen posztumusz könyvét 8. Orbán pápa már 1642-ben elítélte, de Löwen néhány püspök és a szeminárium, a Port Royal és a társasági propaganda, amit kapott, igen népszerűvé tette továbbra is. Mint nem egyszer megtörtént, a dogmatikai kérdések fejlődés történetében most is Szent Ágoston feltétlen és óriási tekintélyét játszotta ki maga mellett az a párt, amely szembefordult az egyház igaz elveivel és gyakorlatával. Maguk a józan francia egyházi vezetőkörök hamarosan felismerték a veszélyt, és igyekeztek a tévely terjedésének az útjába állni, és 1650-ben kell az élen a francia klérus Janzen 5 és Arnald 2 tételének elítélését kérte. 10. Ince pápa azonnal és teljes valóságában felismerte a tan és a mozgalom jelentőségét, külön bizottsággal vizsgáltatta meg a tételeket, és majd ennek a véleménye alapján Janzen 5 tételét, mint eretnek tant, újból elítélte. Az 5 tétel pedig a következő volt. Nem mindenki kap belső kegyelmet, és aki nem kap, képtelen érdemszerző cselekedetekre. A második, aki viszont kap kegyelmet, az nem tud ellenállni a kegyelem hatásának, és tetteit ez irányítja. A harmadik, az érdem és a bűn beszámíthatóságához elég a külső kényszertől való mentesség. A négyes, eretnekség azt állítani, hogy az ember saját akaratából képes a kegyelemnek ellenállni, vagy kegyelem nélkül jót tenni. Az ötös, eretnekség azt állítani, hogy Krisztus minden emberért meghalt. A jánzenisták tagadták, hogy ezek a tételek Jánzen könyvében benne vannak. Ezek ebben a megfogalmazásban valóban nem is így szerepelnek, viszont ott vannak a könyv elvei között. Mikor a pápa ünnepélyesen kijelentette, hogy a tételek benne vannak Jánzen könyvében, a jánzenisták azzal válaszoltak az egyház tanítói hivatalának, tévedhetetlensége csak arra terjed ki, hogy megállapítsa, hogy téveseke ezek és azok a tételek. Arra viszont nem terjed ki, hogy az állapítsa meg, hogy valóban benne vannak-e a tévedhetetlenség de facto ebben vagy abban a könyvben. Ezért nem voltak hajlandók, a pápai bulla követelte megfogalmazás alapján tanaikat és magatartásukat visszavonni. A viszály most már új területre terjed ki. Egyszerre vitatárgya lett az egyház tanítói hivatalának, illetőleg a pápai tanítói hivatalnak tévedhetetlensége is. Franciaországban, mint valami napi szenzációról és mint valami nemzeti ügyről kezdtek vitatkozni a tévedhetetlenségről. De egészen félelmetesen kezdett emlékeztetni ez a vita azokra a vitákra, amelyek a nagy krisztológiai eretnekségek keletkezése és hullámverése idején a keleti görög városokban folytak. Úgy teszett, hogy egy kegyelemtani kérdés kapcsán a pápai illetékesség vitatása egy ekklöziológiai eretnekség szárnyait és lehetőségeit bontogatja ki. Erről vitatkoztak a szerzetes házakban, a püspöki kancelláriákban, az udvarban, az előkelő szalonokban és vidéki vendégfogadókban. Hogy a helyes dogmatikai állásfoglalás szilárd körvonalazásán, az összes illetékeseknek az egyház iránti engedelmességre való figyelmeztetésén kívül még erőteljesebb eszközökkel lépjen fel a pápaság, az rendkívül nehézé tette volna az a súlyosan feszélyezett viszony, amely a pápaság a francia túlhatalommal szemben volt. Tizedik Kince pápa és Franciaország között kezdettől fogva feszélyezett volt a helyzet. Richelieu után Mazarin ült a francia államminiszterek székében, és a francia politikai a konklávé idején megkísérelte, hogy francia párti pápát választhasson. Tizedik Kince megválasztása úgy hatott a francia politikára, mint vereség. A feszültséget csak fokozták a vesztfáliai béketárgyalásokon azok az ellentétek, amelyekben a pápai diplomácia bátran és egyenesen ragaszkodott az egyetemes keresztény érdekekhez. Ugyancsak fokozta az ellentéteket, hogy tizedik Ince kardinális kinevezései nem voltak Mazarin kedvére valók. Az új bíborosok spanyol érzületűek és a franciáktól támogatott Barberini család ellenségei voltak. Mazarin a legkülönbözőbb fogásokkal próbálkozott, hogy a pápasággal minden dologban éreztesse a francia hatalom tökéletes fölényét, minél több kellemetlenséget okozzon, és a pápát minél súlyosabban megalázza. Ince erővel és méltósággal utasította vissza a francia külpolitikai modorbeli és hatalmi túlkapásait az egyház ellen. De kettőjük viszonyában erősen megérződött a hatalmi rangkülönbség, Európa első modern nagyhatalma és egy kis államiság között. Angliában sem sokkal, tizedik Ince trónlépése előtt omlott össze a Stuartok uralma, saját alattvalóik verték le őket, Nazebi mellett és első Károly lefejezésével lakolt uralkodása politikai hibáiért 1649-ben, Cromwell 1658-ban, cím nélküli uralkodója lett Angliának, és megalapozója az angol világi igényeknek. Korlátlanabb hatalom és nagy érdekű körben dolgozó uralkodója még nem is akadt Angliának eddig, ezért nem egyszer kínálták meg a brit szigetek császára nevével. Uralma kezdettől fogva nem sok jót ígért a katolikusoknak Cromwell. Cromwell egészen szabadjára engedte a katolikus ellenes és katolikus pap ellenes néphangulatot, amelynek nem egy pap áldozatul esett. Amikor a pápistákról volt szó, muskétáink és kardjaink nem sok félelmet ismertek, írja annak az időknek a történetírója. Ugyanakkor Cromwell alatt nőtt meg, és fokozódott egyre jobban a nép vallási egységének szétaprózódása. Egy korabeli röpirat a következő szektákat említi: independensek, provnisták, millenáriusok, antinomináriusok, anabaptisták, alkimiánusok, libertinusok, familisták, entuziaszták, keresők, perspektívák, szociánusok, ariánusok, antitrinitáriusok, asztikripturisták és szkeptikusok. A szekták elburzánszának szabadsága katolikus felé egyetlen elnyomást jelentett. 1650-ben a parlament egyenesen törvényt hozott, amelyben megtiltotta a nem protestáns istentiszteletek látogatásait. Cromwell után bekövetkezett a stuartok restaurációja, és vele a visszahatás Cromwell szektájának makas hívei ellen, de ugyanakkor tovább folytatódott a katolikusok üldözése is. Kedves jó Mária rádiolgott testvérek, ilyen sötét időszakok voltak és vannak és lesznek mindig az egyház történetében, de hát ezek is arra csodálatos bizonyítékok, amit Jézus mondott: et porte inferi non prevalebunt eam, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, dicsértessék a Jézus Krisztus.